Tegnap reggel beültünk Gabikával és Timivel az autóba, hogy elmegyünk a jövő nyári tábor helyett egyet a lehetőségek közül megnézni. Elindultunk, nagy szél, eső, ami itt látszott másoknak is. Aztán, ahogy Sümeg felé közeledtünk, néhány hópehely, Sümegnél már volt valamennyi hó az úton, és egy pár kilométer múlva, hogy valaki később egyszerűen fogalmazott, megérkeztünk Narniába. Nagyon megdöbbentő volt az a hómennyiség, ami az úton volt. Ez még csak hagyján, de egy kanyar után a domb tetején elkezdődött egy lejtő, és megláttam egy autót az árokban, mellette meg egy másikat, úgy majdnem az út közepén. Itt próbáltam egy kicsit fékezni, valószínű ezt nem kellett volna. Elindult az autó erre, arra, mindig vissza, és mintha valami kötélen húztak volna, nem tudom az útfelületen mi volt, de pont ugyanazt találtam el, ahol az asszony állt a másik autóval az árokban, úgyhogy azért nem estünk bele, mert neki mentünk az ő autójának. Közben a feneke ezt a másik autót is elcsapta. Megdöbbentő volt, mert az a pár másodperc, ez nagyon élesen beivódott. Még most is látom, hogy a lába kint van annak az asszonynak az ajtón kívül. Hogy ment be a lába, nem tudom, ő se tudja. De fönnmaradt, nem történt semmiféle testi sérülés. Mindenki épségben maradt. Ez hogy mondjam, Istennek egyfajta gondoskodása rólunk. Amikor ott láttam, hogy mi történik, akkor visszamentem a dombon, hogy próbáljam a forgalmat lassítani. A következő autó, amelyik jött, ugyanúgy járt, mint én, elkezdett jobbra-balra cikázni. Aztán, amikor már láttam, hogy megúszom, akkor ő beleesett a másik árokba a túloldalon. A következő, amelyik utána jött, az nem lehetett eldönteni, hogy engem célzott meg, vagy csak úgy próbálkozik ott jobbra-balra. Amikor már láttam, hogy melyik árkot választotta, most nagyon rosszul mondtam, de melyik sikerül neki, akkor én hirtelen elfutottam a másik oldalra. Szóval pár pillanat alatt nagyon ijesztővé vált a helyzet. De azt kell mondanom, hogy Isten csodálatos kegyelme rajtunk volt. Azt olvastam egyébként előző nap, meg tegnap aztán, amikor hazaértünk, újra elolvastam, hogy a Jeruzsálemet a hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. És ez így van. Közben azt láttam, hogy Gabika már beszélget azzal az asszonnyal, aki az autóból kijött, ölelik egymást, és olyasmiket mondott neki, hogy tudom, hogy önt az Isten szereti, és most megmentette. És olyan mély beszélgetés lett perceken belül, hogy megindító volt. Nem tudjuk, mi lesz tovább belőle. Az ütközés nem volt túl nagy, mire már odaértünk, tehát légzsák nem nyílt ki. Az autónak az óra csúnyán néz ki, de a saját lábán visszamentünk vele még Sümegig. Szóval azt szeretném mondani, hogy Isten jó, és megtartja az övéit. És most egy ilyen helyzet volt a tegnapi nap. De nem erről szerettem volna itt ma beszélni, ez csak mint egy személyes beszámoló. Köszönöm szépen, akkor ezek szerint megvan, csak az első üres oldal van itt. Jó. A mai napon szeretnék múlt vasárnap világosan és erősen szó volt arról, hogy válhat az ember valaki elkötelezett tanítványá, és nem csak egy szimpatizáns követővé. Minden bizonnyal, akik itt voltak, emlékezhetnek rá, Isten világosan, erősen beszélt hozzánk. Én ma szeretnék a biblikus tanítványságnak három alapelvéről beszélni majd ez alatt a tanítás alatt. De onnan kezdeném, hogy az ezred forduló környékén egy Lausanne Statistical Task Force nevű csoport összegyűjtött minden elérhető történelmi adatot arra, hogy a lehető legmegbízhatóbban meghatározzák, hogy hány keresztény élt a történelem során. Nem azt a módszert választották, hogy bizonyos országokat kereszténynek nyilvánítottak, majd összeszámolták, vagy a statisztika alapján kiszűrték a népesség számát, hanem megpróbáltok, amennyire csak lehet, összeszámlálni azokat, akik valamikor személyesen döntöttek az Úr Jézus Krisztus mellett. Lehet, hogy meglepő lesz, amire jutottak. Hol van nekem ez a nyilacska? Ez itt. Ennek jobb lenne szakaszosan jönni, de minden egyszerre mozdul. Jó, akkor így lesz. Tehát azt találták, hogy 1900-ra a lakosságnak a 2,5%-a követte az Úr Jézus Krisztust. 70 év alatt, következő 70 év alatt ez megduplázódott, és 5%-ra emelkedett. Majd a maradék 30 év alatt 2000-ig több mint a duplájára növekedett. Azoknak a száma, akik Krisztus elkötelezett tanítványai vagy követői voltak. Az 1800-as évek elején, amikor a föld népessége elérte körülbelül az 1 milliárd főt, körülbelül 20 millió keresztény lehetett. Pillanatnyilag, amikor a népesség rohamosan közeledik most már a 7 milliárdhoz, egy pár hónap leforgása alatt válik ennyi ember keresztényé. Én csak a statisztika alapján merem mondani, mert nem látom ezt. Gondolom talán ti sem. Nagyjából hetente 1 millióan válnak keresztényé. Valójában pillanatnyilag több keresztény él, mint a történelem során eddig élt és meghalt. Az egyházat nevezhetjük az egyik legdinamikusabban fejlődő szervezetnek, amit a világ valaha is látott. Szüntelenül növekszik, és napjainkban gyorsabban, mint valaha. Kommunista Kínában, ahol a hatalomnak a sokszor brutális, megfélemlítő intézkedései ellenére is növekszik a kereszténység. Jelenleg Kínában olyan 80-100 millió között van a Krisztus követőinek a száma. Úgy mondják, hogy többen vannak jelenleg, mint a kommunista pártnak a tagjai. Afrikában a Krisztus követőinek száma 1900 körül 100-ból 3 volt, és ez 2000-re 45-re növekedett. Nem tudom, mennyit tudtok Dél-Koreáról, de az utóbbi évtizedekben millió számra döntöttek Dél-Koreában Krisztus követése mellett. Az ENSZ hivatalosan buddhista országból átminősítette keresztény országgá. Az Úr Jézus beszélt erről a jelenségről, amikor a következőket mondta. Ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. De mi a helyzet itt? Ugyanezt tapasztaljuk? Valószínűleg nem. A szellemi síkon Európa az egyik legnehezebb terület kereszténység szempontjából. Az elmúlt években úgy látjuk, hogy inkább hanyatlanak a közösségek, az egyházak. Azonban ez csupán a történelemre ilyen jellemző egyenlőtlenség. Nem tudom, lehet, hogy neked személy szerint hasonlóak a tapasztalataid, mint ennek a jól ismert keresztény vezetőnek, aki így szólt a gyülekezetéhez. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Hasonló talán a saját helyzetedhez ez, amiről itt olvasunk. Pált nagyon rosszul érinthette ez, hogy azt látja, hogy a hívők, akikkel foglalkozik, még mindig anyatején táplálkoznak, holott kemény eledelt kellett volna fogyasztaniuk, végszilárd ételen kellett volna élniük. Még mindig az alapigazságokon elmélkedtek, és nem nagyon volt arra módjuk vagy lehetőségük, hogy másokat Krisztushoz vigyenek. Valószínűleg ugyanazokkal a problémákkal küzdködtek újra és újra. Lehet, hogy nem tudtak megszabadulni bizonyos régi bűnöktől az életükből. Valószínűleg arra sem, vagy arra jutott csak energiájuk, hogy valahogy a hetet túléljék, de hogy másokon segítsenek, arra már nem nagyon. Van ilyesmi körülöttünk? Biztos nincs, ugye? Azok, akik lelkileg még csecsemő korban vannak, nem tudnak olyan jelentős hatást tenni a környezetükre, mint amit az egyház, a gyülekezet, Krisztus követői igazán tehetnének. Szóval mondom még egyszer, a kisbabák nagyon cukik. De hogyha felnövünk, és továbbra is úgy viselkedünk, mint a kisbabák, az már nem annyira aranyos. Bármelyik hívő emberből lehet idős keresztény. Csak idő kell hozzá. De bármelyik hívő emberből lehet érett, gyümölcsöző tanítvány. És sokan mégsem lesznek azzá. Nehéz olyan gyülekezetnek a pásztorának lenni, vagy olyan gyülekezetben szolgálni, ahol sokan megkorosodtak, de nem váltak érett emberekké. Az ilyen gyülekezetek, az ilyen közösségek valójában nagyon keveset tudnak Krisztus hatásából továbbadni, képviselni a körülöttük élők felé. A kérdés ilyenkor természetesen az, hogy hogyan tudunk segíteni egymásnak, hogy érett gyümölcsöző tanítványokká váljunk. Hogyan tudunk segíteni abban egymásnak, hogy azzá váljunk, akivé Isten tervezett minket, akivé Isten akar formálni. Hogyan tudjuk azt elérni, hogy a gyülekezeteink ne kórházhoz hasonlítsanak, ahova időnként betérnek a hívők, ha egy kicsit helyre kell pofozni őket, hanem olyan erős hadseregekké, akik a minket körülvevő világban a sötétség ellen erőteljesen tudnak Krisztus igazságával menni. Fontos feladat ez nekünk, akik a gyülekezetekben szolgálunk, hogy felfedezzük ennek a módját, hogyan képezhetünk, hogyan válhatunk mi magunk is érett, lélekben erős, gyümölcsöző tanítványokká. A többit aztán már utána Isten végzi. Ezt is egyébként, de ebben eszközök lehetünk ebben is. Szóval három bibliai alapelvről szeretnék akkor beszélni, ami a tanítványsághoz való. Évtizedeken keresztül a nyugati egyház arra koncentrált, elsősorban, hogy hogyan hozza be a gyülekezetbe az embereket, és kevésbé a tanítványozásukra. Ez nem volt utána egy nagy segítség. Lehet, hogy ennek is következménye az, hogy a megtértek száma egyre inkább csökkenni kezdett. Itt is a szolgálatban, amit most csinálok, meg a Szabadság Krisztusban kurzusban, és a fő hangsúly ezeken az alapelveken van, amikről itt szó van most. Hogy segíthessünk egymásnak. Első kérdésem talán ez. Mit jelent neked az, hogy tanítványság? Mi az, hogy tanítványság? A történelem során az egyház sokszor csinálta azt, hogy, vagy úgy értette talán, hogy meg kell tanítani az embereket arra, hogy hogy kell helyesen viselkedni, mikor már megtértek. Például tanítottak a napi áhítatnak a fontosságáról, tanítottak a bemerítésről, az úrvacsoráról, az Isten dicsőítéséről. Félreértés ne essék, ezek mind jó dolgok. De úgy látjuk, az igazi tanítványságnak nem ez a kezdete, nem ez az igazi eleje. Elsősorban nem arról szól, hogy megtanuljunk helyesen viselkedni. Ha az emberek úgy gondolják, hogy a tanítványság ezt jelenti, akkor ebből előbb-utóbb egy ilyen örömtelen szabálykövetés lesz, ami nagyon könnyen törvénykezéssé is válhat. Lehet, hogy megpróbálnak a legjobban teljesíteni, vagy megfelelni, de nagyon gyakran akkor az a kudarc élmény következik, hogy csalódást okozok Istennek is, csalódást okozok másoknak is. Ez nem igazán a bibliai mintája a tanítványságnak. Nem az a célja, hogy megtanuljunk egy bizonyos módon viselkedni, ez sokkal inkább az igazi biblikus tanítványság egy belső átalakulásról beszél. Amikor Pál apostol a Galatáknak írt az 5. levél, vagy a Galatáknak írt levél 5. részében, akkor a lélek gyümölcsében ilyeneket sorol fel: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, stb. Ismeritek. Ezek mind jellembeli tulajdonságok. Istent elsősorban nem az érdekli, hogy mit csinálsz, sokkal inkább az, hogy milyen vagy. Istent elsősorban nem az érdekli, hogy mit csinálsz, sokkal inkább az, hogy milyen vagy. Mert úgy fogsz cselekedni, amilyen vagy. A szeretet meg az áldozatkészségnek a cselekedeteit akkor már úgy tudjuk megtenni, hogy nem kötelességtudatból, nem vallásos cselekedetként, hanem a Krisztushoz fűződő szívbéli kapcsolatból, abból a szeretetből, amit tőle átvehettünk. Úgy értjük, hogy a tanítvány az, aki jellemében egyre inkább Jézushoz hasonlóvá válik. És ez a tanítványságnak a legfőbb célja. Ahogy ez megtörténik, egyre inkább úgy fog az ember cselekedni, mint Jézus, akihez hasonlít. A három alapelv közül az egyik, amit mondanék, tudd, hogy ki vagy Krisztusban. Kivé váltál Krisztusban. Az egyik legfontosabb dolog ezt megérteni, hogy mi történt velünk, amikor Krisztusban újjászülettünk. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hívőknek nagyon nagy száma. Nem, nincs tisztában azzal, hogy teljesen új emberré vált. Ebből egyértelműen következik az, hogy az előző nem működik. Hogy ezt tedd, azt meg ne tedd. De nézd csak meg Pál apostol leveleit, hogyan viszonyult ő a témához. Csak olvasd el valamelyiket, meddig kellett, vagy nem, hogy mondjam, a leveleiknek melyik részénél kezdett arról beszélni, hogy ezt tegyétek, meg azt tegyétek. Kár a fáradtságot venni, bár nem megéri olvasni a leveleit, de körülbelül a feléig nem beszélt arról. Pedig fontos volt neki, hogy a hívő emberek úgy viselkedjenek, meg úgy éljenek, ami Krisztushoz illő. De a leveleinek az első fele sokkal inkább arról szól, hogy mit tett Isten, és ebből kifolyólag a hívők kivé váltak. Az Efézusiakhoz írt levelének az első felében van egy csodálatos ima. Azért fohászkodik, hogy Isten nyissa meg a lelki szemeiket, hogy megértsék, hogy mit is nyertek el Krisztusban. Ez az Efézusi levél első részében van az ima, ha valaki szeretné majd megnézni. Pedig Pál számára fontos volt, hogy hogy viselkednek azok, akik Krisztuséi lettek. Nem tért rá egyből. Miért nem? Mert tudta, hogy ez kényszeredett viselkedéshez, vagy törvényeskedéshez vezethet. Fontos tudnunk, hogy Isten szeret minket, és elfogad úgy, ahogy vagyunk. És ebből következik, amikor ezt valóságosan átéljük, hogy igazítjuk hozzá az életünket. Pál elmondta például, hogy egykor a harag fiai voltunk, emberi természetünk szerint. Más szóval a külső jó viselkedésünktől függetlenül Istennek ellenségei és visszataszítóak voltunk. És ezzel valójában nem is nagyon tudtunk semmit sem kezdeni. De az a pillanat, amikor keresztényé lettél, az egy meghatározó pillanat az életedben. Minden megváltozott számodra. Pál szavai nagyon drámaian fejezik ki ezt. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Ez szerint, az ige szerint lehetsz részben régi, és részben új? Nem, az ige szerint nem. Ez kicsit olyan, mint az ajánlatok az áruházakban. Amikor lejár az ajánlat ideje, a régi elmúlt. Kicsit olyan, mint a hernyó meg a pillangó. Nem lehet félig hernyó és félig pillangó. Vagy ez, vagy az. A másik ige. Egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Lehet egyszerre sötétség is, és világosság is? Ez szerint, az ige szerint nem. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába. Nagyon sok hívő ember úgy gondolkodik magáról, hogy én egy megváltott bűnös vagyok. Tudom, hogy Krisztus meghalt értem a kereszten. A bűneimre bocsánatot kaptam, majd egyszer a mennybe jutok, de itt a földi életem során belül nem túl sok minden változott meg igazán. De itt van például egy nagyon érdekes ige. A kiemelések azok tőlem származnak, így nem így van leírva, azt úgyis tudjátok. Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ez arra utal, hogy már nem vagyunk bűnösök. Mindenképpen igaz, hogy bűnösök voltunk, és egyedül a kegyelem menthetett meg. Krisztus vére moshatott meg. De ha már nem vagyunk bűnösök, akkor most kik vagyunk? Az új szövetség a nem hívőket nevezi bűnösöknek. A hívőket pedig igazaknak és szenteknek nevezi. A nem hívőket nevezi bűnösöknek, a hívőket több mint 300-szor igazaknak és szenteknek nevezi, és sohasem fordítva, egyszer sem. Ha elfogadtad az Úr Jézus Krisztust megváltódnak, akkor nem csupán egy megmentett bűnös vagy, hanem egy megigazított, megváltott szent Istennek a gyermeke. A természetünk, vagyis akik valamikor voltunk Isten ellenségéből, Isten gyermekeivé, isteni természet részeseivé váltunk. Olyan emberből, aki csak megbántani tudtad valamikor Istent, most teljesen elfogadott vagy, teljesen biztonságban vagy, és fontos vagy az ő számára. Még amikor hibázunk és bűnbe esünk, mert ez a szentség, amiről most szó van, az nem bűntelen tökéletességet jelent. Amikor hibázunk és bűnbe esünk, ami előfordul, akkor sem sérül meg ez az elsődleges identitásunk vagy önazonosságunk, azaz Isten gyermekeivé lettünk. Szeretném, ha a tékozló fiú történetéből két epizódot megnéznénk, hogy talán egy kicsit jobban megértjük. Az első jelenetben a fiatalabb fiú hazaér az apja karjaiban, összerogyva teljesen a kegyelmére bízza magát. Talán alig tudja elhinni, hogy milyen nagy lelkű az apja, amikor rájön, hogy egyebet nem érdemelne, csak büntetés, de mégsem kapja meg a büntetést. Tudja, hogy a bűnei bocsánatot nyertek, és átéli, hogy az atya elfogadta őt. Azzal is tisztában van, hogy szennyes, büdös és megtört. Teljesen tudatában van a kudarcának is. És szörnyen szégyelli valószínű azt, amivé vált. Sok keresztény is így látja magát. Bár bűnei bocsánatot nyertek, alapvetően még mindig ugyanannak a semmire kellő, romlott embernek tartják magukat, akik mindig is voltak. Ez olyan, mintha az evangéliumot csak nagypéntekig ismernénk. Tudjuk, hogy az Úr Jézus meghalt értünk a kereszten, ezért a bűneinkre bocsánatot kaptunk, és ha majd egyszer meghalunk, a mennybe jutunk. De itt nem sok minden változott. Pedig az apa nem hagyta ott ilyen helyzetben a fiát. Nézzük meg a következő jelenetet. Ez ugyanaz a fiú egy pár perccel később. A háznak a legszebb ruháját viseli magán, az Úr Jézus beszámolója szerint. Ami azt jelenti, hogy újra jogot nyert az apjánál az őt megillető helyre. Vagyis teljesen helyreállíthatott. Visszakapta a pecsétgyűrűt, ami hivatalos iratokon az atya aláírásának tekintettek. Ez a fiú, aki valamikor eltorbézolta a vagyont, most ismét jogot kapott arra, hogy az atyai vagyonnal rendelkezzen, hogy a pénzt kezelje. Nézzétek a lábát! És saru került a lábára. Én úgy tudom, hogy abban az időben az zsidóházban az apának, meg a fiainak volt lehetősége lábbelit viselni a házban. Ezzel az atya egyértelműen kinyilvánította, hogy mindannak ellenére, amit tett, továbbra is a gyermeke, továbbra is a fia, és így megilleti minden fiú gyermeket járó jog. Hadd kérdezzem, melyik kép fejezi ki inkább azt, ahogy te megéled az Istennel való kapcsolatodat? Úgyis tudjátok, nem várom vissza most a reakciót, de azt kérlek, gondolkodjál rajta. Melyik kép fejezi ki jobban azt, ahogy te megéled az Istennel való kapcsolatodat úgy belül? Nem csak itt fejben, hogy tudom, hanem itt a szívben, ott őszintén és igazán. Tapasztalatom szerint sok hívő ember megmarad az első képnél. tudjuk, hogy bűnbocsánatot nyertünk, de lehet, hogy még most is úgy érzékeljük, hogy ugyanaz a szánalmas bűnös vagyok, aki csak csalódást tud okozni Istennek. Bátorítanunk kell egymást, hogy menjünk át, jó felé mutatok? Merre? Arra, köszönöm. Hogy menjünk át az egyik képről a másikra. El kell valahogy jutnunk húsvét vasárnapig. És akkor egyszer felismerjük, hogy nem csak az Úr Jézus támad fel, hanem mi is feltámadtunk vele együtt. Ahogy ő feltámadt a halálból, ezt mondja az ige. Tisztában kell lennünk vele, hogy mi is feltámadtunk. Hogy teljesen újjá születtünk, teljesen új lényé lettünk. Az ige mondja ezt. Isteni természet részeseivé lettünk, ahogy Péter írja a második levelében. Ugyanúgy, mint a fiatalabb fiú, mi is visszanyertük a megbecsülésünket, a tekintélyünket. Ahhoz, hogy úgy tudjunk élni, hogy a szeretet törvénye vezessen bennünket, hogy szabadokká lehessünk arra, hogy a szeretet vezessen bennünket, annak tudatában kell lenni, hogy többek vagyunk, mint pusztán bűnbocsánatot nyert bűnösök. Mit gondolsz, ez a fiatal fiú hogy fog ezután viszonyulni az atyához? Szeretetből fog neki szolgálni. Nem azért, mert ez a kötelezettsége, vagy mert úgy érzi, hogy ezt kell tennie, vagy parancsra, hanem belső szívbéli szeretetből. Nem jutalomért dolgozik, valószínű ezután már. Amikor tisztában vagy vele, hogy ki vagy Krisztusban, a jó munkának az elvégzése természetesen fog következni. Istennel, az atyával való szívbéli kapcsolatból, nem vallásos kötelezettségből. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy milyen változást hozhat az ember életében, hogyha az szerint tekint magára, ahogy Isten beszél róla. A következő alapelv, amit jó szem előtt tartani, olyannak kell látnunk a valóságot, amilyennek Isten mondja. Olyannak kell látnunk a valóságot, amilyennek Isten mondja. Néha az emberek azt gondolják, hogy hinni az azt jelenti, hogy majd összegyűjtök valami emberfeletti erőt, hogy el tudjam hinni azt, ami lehetetlen. És abban bízom, hogy ez majd valahogy megteremti ezt a valóságot. Pedig az igazi hit az ennek az ellenkezője. Az igazi hit elfogadja azt, amit Isten mond, még talán, ha lehetetlennek tűnik is, amiről Isten mondja, hogy igaz. Eldöntöm, hogy Isten szavának adok igazat az életemben. Isten a maga módján, a teremtő módján összerakta a világot, ahogy ő jónak látta. Ahogy az autót összerakták azok, akik értenek hozzá, és tudják, hogy mitől működik, meg mi merre. Hogyan? Én legfeljebb azt tudom, hogy merre az eleje, meg a hátulja, de úgy tűnik, a féket se tudom helyesen kezelni. Meg aztán, de most nem ez a téma. Isten viszont tudja, hogy a világot hogy rakta össze, és azt, hogy hogyan működik, arról ő a Szentírásban, a Bibliában beszél. Hogyha komolyan vesszük azt, amit Isten mond, akkor működik az életünk. Ha elkötelezzük magunkat az igazság mellett, amit Isten mond, amilyennek Isten mondja a dolgokat, akkor működni fog az életünk, növekedni fog a jellemünk, Krisztusi jellemmé, és Isten használhat minket. Nagyon egyszerűen hitben járni azt jelenti, hogy Isten igéjéből megismerjük az igazságot, és úgy döntünk, hogy elhisszük. Más szóval, az egyik fő szerepünk az, hogy meglássuk a valóságot olyannak, amilyennek Isten mondja. A probléma az, hogy mindnyájan homályosan látjuk ezt a világot, szűrőkön vagy lencséken keresztül. És sokszor ezt észre sem vesszük, hogy ezek a lencsék ott vannak. Ezek a szűrők sokszor a múltbeli tapasztalatunkból, a neveltetésünkből származnak. Gyakran onnan erednek, hogy megtanulunk úgy tekinteni a világra, hogy a körülöttünk élő emberek, ahogy a minket körülvevő kultúra teszi ezt. És ezt világnézetünknek nevezhetjük. Volt egy kelet-afrikai ország, ahol az evangéliumi misszió vezetői éretnek látták a helyzetet arra, és készek voltak megtenni, hogy helyi vezetőkre bízzák a gyülekezet életét, vezetését. Két személy lett erre a posztra kijelölve, kettő közül az egyik elment a varázslóhoz varázsigékért. Hát talán nekünk furcsának tűnik, de mit is mondott ez az ember valóban a hitéről? Talán azt mondta, hogy nem vagyok biztos Isten hatalmában. Megtámogatjuk egy kicsit azzal, amit eddig ismertem, varázsigékkel. Lehet, hogy nekünk ez így nevetségesnek tűnik, de az történt, hogy az igazi belső hite jött felszínre a külső borítás helyett. Még hogyha a külső borítás lett volna az igazi is, csak még nem vált személyessé. Így aztán bűnre vitte őt. A saját világnézete becsapta. Ugyanígy van azokkal is, akik sokszor nyugaton felnőttünk. Azt gondoljuk, hogy olyan a világ, ami ennek látjuk, vagy ahogy ez a nyugati rendszer nekünk mondja. Egész pontosan megfogalmazva, tagadjuk sokszor a szellemi világnak a létezését. Vagy lehet, hogy teológiailag, meg intellektuálisan elfogadjuk, de sokszor úgy élünk, mintha a szellemvilág nem is létezne körülöttünk. Ez a nyugati racionális gondolkodás, vagy világnézet hatása, vagy befolyása lehet az életünkre. Ennek a kurzusnak a során megpróbálunk segíteni egymásnak megérteni, hogy ez a láthatatlan, ellenséges világ, ez hogyan működik. Megpróbáljuk megérteni, hogyan működik, azt, hogy hogyan próbál félrevezetni, hogyan lehetünk győztesek ebben a helyzetben. Valójában nem elriaszteni akarjuk ilyenkor az embereket, természetesen, hanem sokkal inkább ellenkezőjét. Megpróbáljuk együtt megérteni azt, amit a Biblia tanít, hogy Krisztussal együtt mi a mennyeiek világába vagyunk ültetve. Magasabbra, mint minden hatalomnál, ahol Krisztus van. Szeretnénk azt is meglátni, megérteni, hogy megtörténik, hogy az ellenség befolyást gyakorolhat az életünkre. De ahogy egyszerű volt belekeveredni Krisztus hatalmával, az ő erejével egyszerű kijönni is belőle. Ijesztő volt a kölyök, és felébredt a kiászúnyókát. Lehet, hogy néhányan most közületek talán azt kérdezitek, úgy érted, hogy lehetnek itt is démonok? Igen. Na és mi van akkor? Nem kell félned tőlük. Sok más láthatatlan dolog van ezen a világon, ami kárt okozhat nekünk. Például a bacillusok. Akkor mi a helyes eljárás a bacillusokkal szemben? Öltözzünk be valami védőruhába, és fertőtlenítőszert spriccoljunk mindenfelé. Hát nem ez a helyes reakció, nem ez a helyes. Sokkal inkább fontos az, hogy éljünk kiegyensúlyozottan, sportoljunk, aludjunk megfelelő mennyiséget, fogyasszunk vitamint, szóval úgyis értitek ezeket a dolgokat, és hagyjuk, hogy az immunrendszerünk megvédjen bennünket. Mi a helyes reakció arra, hogy démonok vannak körülöttünk? Egyszerűen csak tartsuk a tekintetünket Jézuson, éljünk tisztességes életet, a Szentléleknek az erejében bízva. Mondom még egyszer. Tartsuk a tekintetünket Jézuson, éljünk tisztességes életet, a Szentlélek erejében bízva. És mondom még egyszer, éljél tisztességes életet, a Szentlélek erejében bízva, és tartsd a tekintetedet Jézuson. Azok a keresztények valóban veszélyben vannak, akik nem ébrednek rá, hogy léteznek démonok, és hogyan működnek, hogyan védhetik meg magukat ebben a helyzetben Krisztussal. Amikor az orvosok nem tudták, hogy vannak bacillusok, nem fertőtlenítették az eszközeiket, nem mosták meg a kezüket, emberek haltak meg. Azok a hívő emberek, akik nincsenek tisztában a szellemvilág létezésével, nem is veszik, hogy mondjam, fontosnak azt, hogy magukra öltsék Isten fegyverzetét, teljes fegyverzetét, ahogy az Efézusi levélben olvastuk. Nem veszik fontosnak azt, nem tartják fontosnak azt, hogy minden gondolatunkat fogjulejtsük Krisztusnak való engedelmességre. Emiatt aztán az ellenség könnyen legyengítheti, vagy hatástalaníthatja az ilyen testvéreket. Tanítványságnak fontos része megtanítani az embereket arra, hogy mit mond Isten a bennünket körülvévő világról. Isten például nagyon világosan elmondja, ha hagyjuk, hogy a nap lemenjen úgy, hogy haragszunk, nem bocsátunk meg, ezzel bűnt követünk el, és lehetőséget adunk arra, hogy az ellenség belépjen az életünkbe, helyet kapjon az ott az ige, ami szerepel. Fogása lesz rajtunk. Ennek valójában elsősorban nem ahhoz van köze, hogy Krisztusban bűnbocsánatot nyertél és örök életed van, hanem sokkal inkább a lelki növekedésünkhöz, a szellemi fejlődésünkhöz, hogy valahogyan a gyermeki táplálékról, az anyatejről áttérhessünk a szilárd étterre. Na nézzünk meg egy példát, amiben talán egy kicsit megérthetjük jobban, amit úgy is ismerünk tapasztalatból, hogy hogyan esünk bűnbe, aztán úgy érezzük, hogy ebből nem tudunk sehogy se kikecmeregni. Aztán egy kicsit arról is, hogy hogy lehet mégis kiszabadulni ebből. Tegyük fel, hogy bevisznek egy szobába, és azt mondják, hogy ezt az ajtót te semmiképpen se nyisd ki. De az ajtó mögül jön egy kellemes hang. Azt mondja, gyerünk, senki se figyel. Nem lesz baj. Tehát kinyitod az ajtót. Az ajtó mögött ott van egy nagy kutya. Belemélyezti a fogait a hátsódba, és nem nagyon akar elengedni. Most ez a kellemes hang elkezd vádolni, és kezdi mondani, te nyomorult kudarc, milyen szánalmas vagy. Hát, ezt jól elszúrtad. Mit teszel ilyen helyzetben? Bevallod a bűnödet Istennek, elmondod, ó Istenem, kinyitottam az ajtót, kérlek, bocsáss meg. Vajon megbocsát Isten? Természetesen már meg is tette. Megbocsátott. De ezzel lezáródott az ügy? Nem, nem záródott le. Kutya még mindig rajta csüng, és valójában fájdalmat. Ja, elfelejtettem az elején mondani, hogy a kutya láthatatlan. Szóval nem látod. Nem tudod, hogy mi az, csak annyit tudsz, hogy valami nagyon kellemetlen, fáj, rossz érzés, fájdalmaid vannak, szörnyen érzed magad. Kire leszel mérges? A kutyára? Azt se tudod, hogy ott van. Akkor más nem marad. Vagy magadra haragszol, vagy Istenre. Azok, akik nyugaton nőttünk fel, hajlamosak vagyunk úgy élni az életünket, hogy nem veszünk tudomást a szellemi világ létezéséről. Figyelmen kívül hagyjuk. Pedig a Biblia világosan mondja, hogy amikor bűnbe esünk, akkor fogást adunk az ördögnek az életünkben. Vagyis lehetőséget arra, hogy befolyást gyakoroljon az életünkre nézve. Nagyon jó, hogyha ebben a helyzetben is bűnbocsánatot kaptunk, de még mindig hat ránk az ellenség, még mindig ott csüng a kutya. És ha nem rendezzük le a bűnt teljesen, akkor valójában zárlat keletkezik az Istennel való kapcsolatunkban, aki képessé tehetne arra, hogy tisztességes életet éljünk. Ez még nem a teljes megoldás. Nehezebb lesz ellenállni a bűnnek. Valószínű az lesz, hogy nehezebb lesz tisztességes, komoly, határozott döntéseket hozni. És minél jobban úgy tűnik, hogy nem tudsz kikerülni ebből a csávából, ebből a körforgásból, annál jobban vádol az ellenség. És annál inkább azt érzem, hogy lehetetlen, és növekszik a szégyenérzetem. Ezen a ponton sok hívő ember feladja, és elfordul Istentől. Ha állandóan bűnbe esünk, meg megvalljuk, és újra, ez ismétlődik újra és újra, akkor önmagában a bűnvallás valószínű ezen a ponton nem elég. Nem elég segítség. Miért nem? Mert nem igazi és nem teljes bűnrendezésről van szó. A Bibliában van egy mondat. Mégpedig ez. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. A bűneinknek a megvallása ez az első fele, ez az engedelmesség. De valójában tovább kell mennünk, és meg kell tennünk azt, ami még a mi felelősségünk. Aktívan ellene kell állnunk az ördögnek, és vissza kell szerezni azokat a területeket, amikre befolyást gyakorolhat az életünkben. Ami miatt a bűn az uralma alatt tarthatja a testünket. Meg kell szabadulnunk a kutyától, és be kell csapni az ajtót a többi kutya előtt. A legtöbb keresztény sajnos még nem tanulta meg, hogyan lehet, vagy hogyan kell ezt megtenni. Pedig megérteni könnyű. Ebben a kurzusban, a Szabadság Krisztusban kurzusban, ennek a részeként van egy folyamat, amit úgy nevezünk, hogy a lépések a Krisztusban való szabadság felé. Ez egy nagyon szelíd folyamat, amiben ezt gyakorlati módon is alkalmazzuk. Ez egy olyan szelíd folyamat, amit érdemes évente megcsinálni. Aki tudja, tudja. Ezt szeretném mondani, hogy ennek az egész kurzusnak a 13 leckéje közül egyetlen egy foglalkozik a szellemi világgal. A 13-ból ez csak egy, amiről most beszélek. De nagyon fontos. Fontos megértenünk, egymást bátorítanunk arra, hogy válhatunk szabaddá, és hogy tudunk szabadságban járni Krisztusban. Nagyon világosan szeretnénk arról is beszélni közben, hogy nem kell az ellenségre koncentrálnunk. Nem kell hagyni, hogy ő diktáljon az életünkben. Ha benn vagyunk egy sötét szobában, akkor hogy küzdünk a sötétség ellen? Kiűzzük onnan? Egyszerűen felkapcsoljuk a villanyt. Ha már megszabadultál a sátán kötelékeitől, a gonosznak a visszahúzó erejétől, akkor koncentrálj Jézusra, élj tisztességes életet a Szentlélek erejében bízva. Hármat ígértem az alapelvek közül, ez a harmadik, az elménknek a megújítása. Azt már láttuk, hogy mélyünk legmélyén, ott igazán belül, akik vagyunk, azok a harag fiaiból Isten természetének részeseivé váltunk. Egészen új emberré váltunk egyedül Krisztus kegyelméből. Ebben a saját teljesítményünk abszolút nem tud beleszámítani semmit. Egyedül az, amit Krisztus értünk tett. De ott van még egy folyamatos átalakulás, ami a jellemünkben kell végbe menjen. Ez egy kulcskérdés. Hogyan tudnak átalakulni, átformálódni a keresztények? Tegyünk nagyobb erőfeszítést? Imádkozzunk többet? Esetleg kérjünk meg valakit, hogy imádkozzon értünk, aki tekintélyesebbnek tekintünk? Töltekezzünk be Szentlélekkel? Félreértés ne essék, ezek mind nagyon jók. De a számomra az egyetlen ismert igevers, amelyik erről beszél, hogy hogyan alakulhatunk át, az ez. Római Levél 12. rész 2. verséből csak egy részlet. Változzatok meg értelmetek megújulásával. Pál apostol ezt olyan világosan mondja, hogy az értelmünk megújulásával tudunk átalakulni vagy megváltozni. A szellemi harc, amiben részt veszünk, ez az elménk területén zajlik le. Lényegében az igazságért folyó, vagy az igazságért zajló harcról van szó. Ha teljesen elkötelezzük magunkat az igazság mellett, és valahogy megszabadulunk a régi, hazugságon alapuló gondolatainktól, akkor alakulunk át igazán, és válunk egyre inkább Jézus Krisztushoz hasonlóvá, ami a tanítványság célja. Ehhez mindegyikünknek, hogy ez megvalósuljon, tudatában kell lennünk, hogy hol tér el a saját gondolkodásrendszerünk attól, ami az igazság. Hol nem vág egybe azzal, amit Isten mond. Ez is hangsúlyos. Talán az egyik legfontosabb hangsúly az egész kurzus során. Gyakran az emberek azt elvárnák, hogy ezt a megváltozást, ezt valahogy Isten intézze el nekik, vagy valaki más tegye meg helyettük. De ahogyan Isten megalkotta a világot, ki a felelős ezért, az elménknek a megújulásáért? Talán Isten? Vagy valaki más? Vagy a tanítvány önmaga? Ahogy Isten igéből megértettem, mi magunk vagyunk a felelősek. Ez lehet, hogy elsőre ijesztőnek tűnik, de sokkal inkább egy kiváltság, mert az azt jelenti, hogy a kulcs valójában a te vagy az én kezemben van. Istennel együtt természetesen. De ez egy olyan Isten szerinti cél, amiben nem szólhat bele más. Nem tud meggátolni más. Csak rajtad és Istenen múlik. Amikor erre igazán rádöbbenünk és kezdjük élni, jelentős változás várható. A növekedésben levő tanítványok számára nagyon-nagyon fontos az az igazság, hogy mi magunk vagyunk felelősek az elménkért. Olyan az elménk, mint egy repülőgép leszállópálya. De mi vagyunk a forgalom irányítók. Lehet, hogy sok gép meg szeretne leszállni, de nem mindegyik kap engedélyt. Nagyon sok gondolat megpróbál leszállni, de nem mindegyinek szabad helyet adni. A Luther azt mondta valahogy így, azt nem tudjuk megakadályozni, hogy a madarak a fejünk fölött röpködjenek, de azt, hogy fészket raknak a fejünkön, azt már igen. Amikor egy gondolatnak helyet adunk, akkor már annál nehezebb kitessékelni onnan. Erről is, ezekről a dolgokról, amikről most egy kicsit tömörebben beszélek, ezekről világos tiszta tanítás van a kurzus során. Mi magunk dönthetjük el, hogy milyen gondolatnak engedünk leszállást, és melyiknek kell tovább repülnie. Mindegyikünk máshonnan jött, másféle neveltetés, családi háttér, másféle kultúra, másféle világnézetünk is van. Valójában a tudat alatt mindegyikünkben kialakult, hogy mi az, amit elhiszünk. Ez egyfajta viselkedésbeli alapbeállítottságnak is lehet mondani. Sokszor nem vagyunk ennek a tudatában, de az attól még ott van. És ez a beállítottságunk sok olyan dolgot tartalmazhat, ami nem vág egybe azzal, amit Isten mond. Saját életemben felismertem, hogy a növekedésemnek, a Krisztusban való fejlődésemnek az egyik alapvető dolga, hogy felismerjem, felfedezzem, nem magamtól, hanem Isten igéje alapján, hol térek el még abban, amit Isten mond, és ezt a hazugságot valahogy lecserélni arra, amit Isten mond igazán. Emiatt a kurzus anyagában is komoly hangsúly van az igazság meg a hazugság közti különbség tételről. Az Úr Jézus maga ezt mondta, megismeritek az igazságot, és az igazság tesz szabaddá titeket, ha megismerjük az igazságot. De ez nem, természetesen nem egy fejbeli tudást jelent csak, gyakorlati alkalmazás nélkül. Ha ismerünk egy igazságot, de nem alkalmazzuk a gyakorlatban, akkor nem mondhatjuk róla, hogy ismerjük valójában. Hírből hallottunk róla. Valahogy a fejünkből el kell jutni a szívünkig. Van, aki azt mondja, hogy ez az egyik leghosszabb út. Hosszúra nyúlhat sokszor. A tanfolyam során egymásnak segítünk felismerni azokat a területeket, ahol eltérünk az igazságtól, ahol nem egyezik Isten igéjével az, amit gondolunk, vagy amiben élünk. És segítünk egymásnak nagyon gyakorlatias módon megújulni a gondolkodásunkban. Úgy nevezzük ezt, hogy erődítmények lerombolása. A gyakorlatias módja ez. Először is próbáld meg beazonosítani azt a hazugságot. Mondjuk, szennyes és mocskos vagyok. Lehet, hogy úgy alakult ki, hogy fiatal lány korában molesztáltak valakit. Az is borzalmas, ami akkor történhetett, de utána valószínű elég hamar hozzáragadt egy ilyen hazugság, hogy én szennyes és mocskos vagyok. És aztán megtér, és valószínű mélyen húzódik ez a gondolat tovább. Vagy valaki azt mondja, én sose tudnék Jézusról beszélni az embereknek. Ezek hazugságok. Első dolog, azonosítsd be a hazugságot. De itt első körben talán nem az a fontos, hogy hogyan, milyen érzelmi hatásokat vált ki. Sokkal inkább arra kellene koncentrálni, mit mond Isten igéje. De meg kéne tömören fogalmazni, hogy mi ez a hazugság az életedben. Ha rátaláltál, azért jó a segítség, mert sokszor ezek az erődítmények, amik hazugság ott van mögötte, annyira hozzászoktunk, hogy már igaznak érezzük. Igaznak fogadjuk el. Még lehet, hogy tudjuk itt, hogy nem igaz, de mégsem. Mégis igaznak fogadjuk el. Szóval, amikor megtaláltad, gondold végig, hogy milyen hatással volt, vagy van az életedre. Amint föl fogod ismerni ezeket a negatív hatásokat, valószínű lendületet kapsz arra, hogy ezzel valahogy elbánjál. Fogod érezni a szükségességét. Ezután keresd ki a Bibliádból olyan igeverseket, lehet, hogy ebben egy konkordancia, egy érettestvér, egy lelkipásztor tud segíteni, amik ezzel a hazugsággal szembe mennek a Bibliából, ami az igazságot képviseli. Gyűjtsd ki ezeket az igéket, írd össze. Aztán írj egy imát vagy egy kijelentést, ehhez mutatok egy példát. Legyen az eleje ez, megtagadom azt a hazugságot, hogy szennyes vagyok. És elfogadom és kijelentem azt az igazságot, hogy Jézus Krisztus vére engem megtisztított, Isten engem szentnek lát. És teljes bizalommal jöhetek az ő közelébe. Igaz, amit elmondok? Igaz? Igen. Megtagadom azt, hogy szennyes vagyok. Elfogadom és kijelentem azt az igazságot, hogy Jézus Krisztusnak a vére megtisztított engem. Isten elfogadott gyermekének. Bizalommal jöttek az ő közelébe. Ez csak egy példa a sok közül. Végül, olvasd el ezeket az igeverseket, mondd el ezt az imát és a megvallást hangosan minden nap, 40 napon át. Nem tudom, aki belekezdett, hogy járt vele, majd utána még beszélgetünk erről, jó? Aki már nekifogott esetleg talán többször is, vagy több ilyen erődítménynek is. Egyszerre érdemes egyel foglalkozni. Mikor az kész? 6-7? Akkor mennyi van még egy évből? Akkor egy év alatt néhány erődítménnyel végzünk. Amikor ezt csinálod, emlékeztesd magad arra, hogy Isten az igazság, és amiről azt mondja, hogy az igaz a Bibliában, az rád nézve is igaz. Emlékeztesd rá magad. Miért 40 napig? Pszichológusok mondják, hogy körülbelül 6-7 kell egy szokás kialakításához, vagy egy szokás megtöréséhez. Hogyha megszabadultál, rendezted az ellenség fogásait az életedben, akkor az ilyen erődítmények ezek csak már berögzült, rossz gondolkodási minták. Meg tudunk törni egy szokást, egy rossz szokást? Meg igen. Persze, erő, hogy mondjam, egy bizonyos erőszpontosításra van szükség egy ideig. Erőfeszítésre, na. Egyszer egy lelkipásztor mesélte. Végig nézte, hogyan rombolnak le egy falat. A fal körülbelül 10, 15, 20, 30, 35 ütést kibírt, anélkül, hogy egy gyengülésnek bármilyen jele látható lett volna. Lehet, hogy ezt fogod érezni, vagy ezt érezted, amikor nap mint nap csináltad ezt. Vagy csinálod. Látszólag semmi eredmény. Aztán az ő beszámolója szerint a 37. ütésnél sem látszott még semmi. A 38-nál megjelentek hajszál kicsi repedések, a 39-nél még nagyobb repedések, és a 40-nél a beszámoló szerint összedőlt a fal. A tanfolyam során is közösen tanuljuk ezt az egyszerű igazságot, hogy jó és rossz döntéseket hozunk, és ezeknek következménye van az életünkben. Arra bátorítjuk egymást, hogy ragadjunk meg mindent, amit Krisztus nekünk adott, és ne azt várjuk, hogy más oldja meg a problémáinkat helyettünk. Hogy mások segítsenek, vagy átvigyenek ezeken a dolgokon. Bár közben folyamatosan imádkozunk egymásért, valamiképpen mégiscsak segítünk. De ezt kinek-kinek magának kell megoldani, Isten kegyelmével és Isten igéjének erejével. Mert Isten igéjében elő van. Erő van. Azokat, akik másokon segítenek, arra biztatunk, hogy ne gondolják, hogy meg tudják menteni a másik embert, és ne gondolják, hogy bármi felelősségünk van a másik ember életében elért eredményben. Végül szeretném egy pár mondatban összefoglalni. A végére értem annak, amivel idejöttem ma. Az Úr Jézus ezt mondta, ha ti megtartjátok az én igémet, valóban a tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Kérlek, olvasd el még egyszer csendesen. Az Úr Jézus világosan mondja, hogy az igazság ismerete szabaddá tesz minket. Nem egyszer hallottuk már kurzuson résztvevőktől, akik azt mondták, bárcsak korábban tudtam volna erről, bárcsak hamarabb elmondta volna nekem valaki. A valóság az, hogy sokan a hívő emberek közül sem tudják, hogy kivé váltak ők valójában Krisztusban, és mit nyertek el Krisztusban, milyen mennyei kincseket nyertek el Krisztusban. Sokan küzdenek azzal, hogy a valóságot valahogy olyannak lássák, amilyennek Isten mondja. Megtörténik, hogy Istentől, vagy egy érettebb, felkentebb kereszténytől várják, hogy majd a megfelelő szavakat elmondja fölöttük. Pedig a megoldás kulcsa ezzel, Isten igéjével, lényegében ott van a saját felelősségi területünkön. Amikor segítünk egymásnak megérteni ezeket az igazságokat, amikor arra bátorítjuk egymást, hogy ragadjunk meg minden lehetőséget, hogy mindent, amit Krisztusban kaptunk, akkor látjuk, hogy életek átváltoznak és átalakulnak. Hol? A jellemükben. A jellemükben, ami az igazi tanítványságnak a célja. Arról van szó, ugye, hogy a tanítvány egyre inkább a mesteréhez kezd hasonlítani. Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek gyümölcse kezd növekedni, érni az életünkben. Amikor egyes életek átalakulnak, akkor a gyülekezetek is átalakulnak. Amikor a gyülekezetek átalakulnak, igazi hatást tudnak tenni a környezetükre. A Joskorol lakótelepen, vagy Szombathelyen, vagy Körmenden, Magyar Nádaján, és így tovább. Adja meg az Úr, hogy megvalósuljon az életünkben egyre inkább. Amen.